Mi stúdióban Asbóth József várja önöket.
Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! A 2 évvel ezelőttinél is nagyobb árvízre számítanak a Hernád mentén. A vízállás reggel óta folyamatosan emelkedik. A Sajón is 3. fokú az árvízvédelmi készültség. Az áradat valószínűleg már emberéletet is követelt. Még mindig keresik azt a 8 éves kisfiút, aki Sajó László falván esett a megáradt haricapatakba.
Az áradás ellen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében folyamatosan és nagy erőkkel védekeznek. Összesen 24 települést veszélyeztet a víz. A lakók már délelőtt elkezdték a zsákok megtöltését, a homok utánpótlása folyamatos.
Félünk, tartunk, de fel vagyunk készülve a legrosszabbra, és mi ezt szólnak, indulunk és csináljuk, mentjük, ami menthető.
Reggel óta sokan figyelik aggódva a rohamosan emelkedő vízszintet. Azt még nem lehet tudni, pontosan hány centiméterrel tetőzik majd a Hernád, azt viszont már most biztos, hogy meg fogja haladni a 2 évvel ezelőtt mért értéket.
Nagyon gyorsan kell cselekedni, hiszen az árhullám nagyon gyorsan jön lefelé. Itt mögöttünk láthatjuk ki azt, hogy óránként egy 8-10 cm-es emelkedést is lehet tapasztalni.
A legnagyobb veszélyben azok a Hernád menti települések vannak, ahol összefüggő árvízvédelmi védvonal nem épült ki. Ez Tornyos Németi körzetében 9 települést jelent. Az árhullám várhatóan késő éjjel éri el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településeket, és nem kizárt a lakók kitelepítése sem.
A folyamatos esőzések miatt újabb árhullám vonul le a Tiszán. Szegeden vasárnap éjjel le kellett zárni a rakpartot az autóforgalom elől. Árvízvédelmi készültség elrendelésére ugyanakkor még nincs szükség, mert a vízszint nem érte el a 650 cm-t.
A szegedi rakpartot az autósok után most ismét a gyalogosok vették birtokukba. Minden idők legnagyobb tiszai árvízét követően újból árad a folyó a folyamatos esőzések miatt. A vízügyi szakemberek arra számítanak, várhatóan a hét közepén kell majd elrendelni az elsőfokú készültséget.
Néhány hetet több méteres vízoszlop állt ezen a helyen. A Tisza vízállása Szegednél ma reggel 571 cm volt, így hamarosan ismét vízborítja majd a rakpartot, melyet mindössze csak 2 hétre tudtak megnyitni a forgalom előtt.
A mostani áradás nem befolyásolja a belvárosban már megkezdett partfal rekonstrukciós munkálatokat. Amennyiben nem hullik jelentős mennyiségű csapadék a folyóvíz gyűjtő területén a következő napokban, akkor a Tisza a hétvégén fog tetőzni Szegednél.
A Duna magas vízállása miatt délelőtt 10:30-kor a fővárosban is lezárták az autósok előtt az alsó rakpart egy szakaszát, a budai oldalon a Mozaik utca és a Margit híd között. A folyó várhatóan szerdán tetőzik Budapestnél az előrejelzések szerint 640 cm-en. Amennyiben a víz szintje meghaladja ezt az értéket, akkor további lezárásokra kell számítaniuk az autósoknak, mint a pesti, mint a budai alsó rakparton. A jelenlegi korlátozás a hévjáratait nem érinti. Az elmúlt napokban hullott jelentős csapadék miatt áradnak a hazai folyók, országszerte több utat vagy útszakaszt kellett lezárni a forgalom elől. A vízügyi központtól kapott tájékoztatás szerint a folyók fővédvonalain összesen 1992 kilométeren tartanak fenn védelmi készültséget.
Magyarországon a teljes védvonalhálózat felén kellett elrendelni készültséget, mert a legutóbbi áradás után a medrükből újra kilépett folyók veszélyt jelentenek környezetükre. 231 kilométeren 3. fokú, 459 kilométeren 2. fokú, 1303 kilométeren 1. fokú a készültség. A Duna a szigetközi Nagybajcsnál 2. fokú készültség mellett tetőzött.
A 3. fokú készültségek, hát ezek itt a legveszélyesebbek most, ugye a Sajó meg a Hernád.
A folyamatos heves csapadék miatt a Tisza minden mellékfolyójának szintje megemelkedett.
A legveszélyesebb helyzet is itt az észak-magyarországi vízgyűjtőkön alakult ki, a Hernádon és a Sajón és a Taktán. Olyannyira, hogy a Hernád folyón a legnagyobb, eddig mért legnagyobb vizeket meghaladó vízállásra számítanak.
A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban újabb esők duzzasztják folyóink vizét.
Václav Klaus cseh államfőtől a hétvégi választáson győztes Polgári Demokratikus Párt elnöke Miroslav Topolánek kapott megbízást, hogy elkezdje a kormányalakítási tárgyalásokat.
Václav Klaus, miután fogadta a győztes párt vezetőjét, hangoztatta: Szeretné, ha a választás utáni bizonytalan helyzet nem húzódna el, ezért nem sokára összehívja az új képviselőház alakuló ülését. Topolánek bejelentette, először a kereszténydemokratákkal, majd a zöldek képviselőjével tárgyal, de nem zárkózik el a szociáldemokratákkal folytatandó megbeszélés elől sem. Megfigyelők szerint elhúzódó tárgyalásokra kell számítani, mert a választásokon győztes három jobbközép pártnak együtt ugyanúgy 100 mandátuma van a 200 tagú képviselőházban, mint a szociáldemokratáknak és a kommunistáknak. A padhelyzetből kiutat ezért csak a polgári demokraták és a szociáldemokraták valamiféle megállapodása jelenthet. Ha ez nem jön létre, valószínűleg előrehozott választást kell kiírni Csehországban.
Függetlenségének elismerését és a diplomáciai kapcsolatok felvételét kérte Montenegró az Európai Unió tagállamaitól és az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaitól. Az ország külügyminisztériuma közölte, Montenegró kész felvenni a diplomáciai kapcsolatot minden országgal, és a lehető legrövidebb időn belül csatlakozni kíván a fontos nemzetközi szervezetekhez. A szerb parlament határozatot fogadott el arról, hogy Montenegró önállóvá válásával megszűnt a délszláv államközösség, amelynek jogutódja Szerbia lett. A dokumentum elfogadásával hivatalosan is megszakadt mindenfajta államjogi és közösségi kapcsolat a délszláv unió két utolsó tagköztársaságok között. 88 év után ismét visszaállt az 1918 előtti állapot, vagyis Montenegró épp úgy önálló ország, mint Szerbia. A Fekete-tengeri térségben kialakítandó párbeszéd a témája annak a csúcs találkozónak, amelyet Bukarestben rendeztek meg. A házigazda román államfő Traian Băsescu vendége az örmény, a grúz, az azeri, az ukrán és a moldovai elnök. De alacsonyabb szinten részt vesz a megbeszélésen Bulgária, Törökország és Görögország is. A román kezdeményezéssel létrejött fórum egyik célja a szakértők szerint az, hogy keletebbre tolják a világ legerősebb katonai szövetségének biztonsági határait, és próbáljanak egyfajta regionális együttműködést kialakítani a térségben. A gázai övezetben palesztin köztisztviselők megrohamozták az Arab Bank két fiókját, miután elmaradt bérük megígért kifizetése.
Több mint 30 feldühödött ember rontott be a bank központi fiókjába, majd heves szóváltásba keveredtek a pénzintézet igazgatójával. Az alkalmazottak végül kihívták a rendőrséget, amely eltávolította a követelőző számlatulajdonosokat. Ezek után a bankfiókokat bezárták. A palesztin hivatalnokok a kormánynak arra a legújabb ígéretére hivatkoztak, amely szerint a havi 325 dollárnál kevesebbet kereső 40 ezer közalkalmazott, valamint az Izraelben bebörtönzöttek és az Izrael ellenes akcióban meghaltak családtagjai hozzájuthatnak egy havi jövedelmükhöz. A Hamas által vezetett kormány március óta nem tudja kifizetni a palesztin hivatalnokok bérét, mivel a nyugati országok befagyasztották a palesztinoknak szánt segélyeket.
Megerősítette a Hamasnak címzett ultimátumot Mahmoud Abbas palesztin elnök, miután megbeszéléseket folytatott Javier Solanával, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével. Abbas bejelentette, népszavazást ír ki arról a nemzeti megegyezési tervről, amelyet Izraelben bebörtönzött palesztin vezetők szerkesztettek, és amelyet a Hamas által vezetett kormány nem fogadott el. Közben a szervezet egyik aktivistája meghalt, hárman pedig megsebesültek abban a robbanásban, amely a Gáza övezet északi részén lévő egyik menekült táborban történt. Az indonéz kormány pontosította a május 27-i nagyerejű földrengés áldozatainak számát. Az eddig megadott 6234 helyett a halottak száma hivatalosan 5782. A korábban közöltekhez képest a sebesültek száma is módosult, 46148 helyett 36300-an sérültek meg a természeti csapásban. A földmozgás következtében összesen 217000 lakóépület dőlt össze vagy rongálódott meg. Több mint 340000 ember vált hajléktalanná. Két nap alatt 5000 látogatót vonzott a titokzatos férfi a Szépművészeti Múzeumba. Hamarosan következnek a részletek, előbb azonban lássuk, miről szólunk még a híradóban. Pünköst hétfő Mária remetén a karizmák napját ünnepelték a Kegy templom kertjében. 450 kilométeres gyalogtúra a Dunáért, a környezetvédelmi világnapon kelt útra a WWF igazgatója. Kecske táplálja a Szegedi Vadaspark árván maradt őszgidáját. Egyetlen emberi érintés is elég lehet, hogy anyja eltaszítsa a kölyköt. 12. alkalommal rendezték meg a karizmák ünnepét a fővárosból és környékéről érkezett katolikus családok pünkösdi találkozóját a Mária Remetei Kegytemplom parkjában.
Kicsik és nagyok több ezren zarándokoltak el a Mária Remetei Kegytemplom parkjába szervezett pünkösdi találkozóra. Még a szilaj szél és az évszázados fák árnyékában fogadó hideg sem szegte kedvét a gyülekezőknek. Bencét, Klárikát és Marcit minden évben elhozzák ide szüleik.
Itt nyugodtan lehet szaladgálni, játszani, és mégis katolikus közösségben vagyunk, tehát hasonló gondolkodású emberekkel mint vagyunk körülvéve, mint amilyenek mi vagyunk, és hát, templomba is visszük őket, csak hát az még a szoktatás korszaka, tehát hogy ismerkedjenek a hittel.
Az édesanyja reménye szerint hitüket ezen a találkozón keresztül is át tudják adni gyermekeiknek.
Itt a karizmák ünnepén azt látja meg a gyerek, hogy nem csak a szülei, hanem mások is vannak, akik vallásosak, hogy ezen az alapon emberek egymással találkoznak, hogy jó együtt lenni.
A rendezvény arra is alkalmat adott, hogy a főegyházmegye plébániái, a különböző közösségek és lelkiségi mozgalmak megmutassák egymásnak értékeiket.
Koszorú leszedésben, tojáslovagoltatásban, valamint zabozsák cipelésben mérték össze erejüket a pünkösdi király címért versengők ma Ópusztaszeren, ahol a vetélkedés mellett az ünnephez kapcsolódó más néphagyományokkal is megismerkedhettek az érdeklődők.
A pünkösdi királyválasztás hagyománya egyes kutatások szerint az Árpád-korra vezethető vissza, a 18. századtól kezdve pedig feljegyzések tanúskodnak a délalföldi falvak legényeinek virtuskodásáról.
Ki az okosabb, ki az ügyesebb, ki a bölcsebb, ebbe lovas versenyek voltak nem egyszer, amikor is a lányok által font koszorút a fölfüggesztett ágról meg kellett szerezni.
Akadt, akinek ez a próbatétel elsőre sikerült. A királyi cím megszerzéséhez azonban ennél többre volt szükség. A feladatok az ügyesség mellett az erőt és a kitartást is próbára tették.
A fölkészülés az állandó, mert itt mindenki lovagol közöttünk, és a feladatok pedig spontánok voltak. Bár most már ezeket ismerhettük, mert évről évre hasonlók vagy ugyanezek is voltak.
Az idei győzelemmel együtt már kétszeres pünkösdi királynak hajdanán igen jó dolga volt.
A kocsmában ugye ingyen rovása volt a legénynek, kisebb vétségekért nem büntették. Leányok először adták neki a táncot, hogy csak a fontosabbakat és nyilván a prioritásokat említsek ezek közül.
Napjainkban már nincsenek ilyen kiváltságok, a látogatók megbecsülése és tisztelete azonban továbbra is a pünkösdi királyé, aki megjegyezte, nem szeretne ajándék italt, de az jó volna, ha az elkövetkezendő egy évben ingyen tartanák a jószágait.
Két nap alatt 5000-en csodálták meg a titokzatos férfit. A pénteken megnyílt Tiziano tárlat az esős pünkösdi hétvégén tömegeket vonzott a Szépművészeti Múzeumban.
Megint igazi kuriózummal rukkolt elő a szép művészeti. A 16. századi itáliai portrékat bemutató kiállításra folyamatosan érkeznek az érdeklődők. A múzeum kivételesen hétfőn is fogadta vendégeit. A szürke szemű férfi képmása a firenzei Pitti palota gyűjteményéből érkezett Budapestre.
Ez valami meseszép. Ezt látni kell, mintha kilépne, várható, mintha most kilépne közénk. Csodálatos a szeme is, egy csodálatos.
Nagyon szép ez a festmény. A szeme az, ami megkapja az embert legelőször.
A szürke szemű férfi képmása az itáliai reneszánsz egyik csúcs teljesítménye. A tárlat legfontosabb alkotása egyben a legértékesebb is. 13 milliárd forintos biztosítást kötöttek rá.
Gyulán augusztus 14-én, a Budapesti Bárka Színházban szeptember 22-én mutatják be Alföldi Róbert rendezésében a Koldus operát. Az igazán szerencsések azonban már most június 6-án és 7-én megnézhetik a nyilvános főpróbát, illetve az előbemutatót.
A történet mindenki számára ismerős. Akik nem olvasták Brecht darabját, azok is látták már legalább egyszer filmen, és ismerik a benne felcsendülő, slágerré vált dallamokat. Alföldi Róbert szerint a történet most vált igazán aktuálissá Magyarországon.
Nagyon-nagyon pontosan fogalmaz valami ilyesmiről, ami most talán mindenkinek a közérzete, vagy legalábbis átlagban az embereknek a rossz közérzete.
Az előadás azért is érdekes, mert a Bárka Színház művészei most találkoztak először munka közben az intézmény új igazgatójával, Alföldi Róberttel.
Emberileg szerintem mindenféleképpen egy pozitív találkozás. Ez a társulat és a Robi találkozása szerintem, de hát ezt is az idő fogja meghatározni.
A kikiáltókat Garas Dezső és Törőcsik Mari elevenítik meg. A 80-as években ugyanez a páros játszott a Nemzeti Színházban, Jubimov rendezésében Píkokot és Píkoknét. A rendező ennek felidézésével is tisztelegni kíván a legendás előadás előtt.
Csak nem 60 pincészet mutatta be legjobb nedűit az idén másodszor megrendezett budai bor, pezsgő és sajtfesztiválon. Az esős időjárás miatt ugyan a vártnál kevesebben látogattak el a Millenáris Parkba, de akik elmentek, igazi ínyentségeket kóstolhattak. A pavilonok este 11-ig még várják az érdeklődőket.
Egyre több a borfesztivál Magyarországon. Az ilyen rendezvényeket a termelők és a fogyasztók egyaránt kedvelik, mert alkalmat ad a közvetlen találkozásra.
A személy tükröződik a borban, és akkor el tudja dönteni magának azt, hogy most melyik stílus, melyik bor, melyik személy igazán az, ami az övé.
Világjelenség, hogy az emberek egyre szívesebben áldoznak pénzt a drága, de igazán minőségi borokért. Szakemberek szerint évente 10-20%-kal nő a legmagasabb igényeknek megfelelő borok iránti kereslet.
Javul a borkultúra, tehát az emberek olvasottak, keresik az ízeket, tudják, hogy mit akarnak inni, valóban végig kóstolják a kiállítást, tehát ez nem egy nagy italbolt, amit itt látunk magunk előtt, hanem valóban egy gurmé fesztivál.
A fesztiválra kifejezetten olyan kiállítókat igyekeztek meghívni, akik elkötelezett kiszolgálói a kifinomult ízlésvilágú bor és sajtkedvelő közönségnek.
Rendhagyó módon a levegőben ünnepelték a pünkösdöt Zalaegerszegen a nemzetközi repülőnapon.
Lélegzett elállító produkciók, táncot lejtő repülők, ámulva kíváncsiskodó nézők. A nemzetközi repülőnapon több ezer látogató próbálta megfejteni a gép madarak titkát.
Azért helyeztük át ide most a rendezvényt, egyrészt mert kinőttük a helyet Zalakaroson, másrészt mivel itt van az új repülőtér és egy csomó fejlesztés befejeződött.
A tömeg leginkább Besenyei Péter műrepülő világbajnok bemutatóját várta, aki ezúttal sem okozott csalódást.
Minden ilyen repülőnap nagyon nagy jelentőségű, hiszen a repülést az emberekhez közel viszi, az emberek testközelbe kerülnek a repülőgépekkel, a aviatikával, ami fontos. A repülésnek a népszerűsítése nagyon fontos.
Az elmúlt hónapokban történt különféle repülős balesetek ellenére az ilyen jellegű fesztiválok népszerűsége nem csökkent az emberek körében.
A Környezetvédelmi Világnapon Dunakilitin különös gyalogtúrába kezdett a WWF magyarországi igazgatója. Márkus Ferenc a folyó teljes hazai szakaszát 3 hét alatt járja végig. Akciójával arra akar figyelmeztetni, hogy a Dunának nem csak gazdasági, hanem ökológiai értékei is vannak.
Az Európai Uniós pénzeket ne csak mederkotlásra, hajózásra, hanem az árvízbiztonság növelésére és a folyópartján élő emberek védelmére is használják, mondta a WWF igazgatója, aki gyaloglásával a halászat és a vízisport lehetőségek természetbarát fejlesztésének fontosságára szintén fel akarja hívni a figyelmet.
30 kilométeres távokat teszek meg, nem sport teljesítményre készülök, leginkább egész Dunaszakat szeretném egybe látni, és a helyi emberek szemével látni is a Dunát.
A 450 kilométeres utat egyedül az igazgató gyalogolja végig, de már az első méterektől több tucat természetvédő, vízügyi szakember, vadász, halász, horgász kísérte, sőt az első szakaszt végig gyalogolta egy 82 éves néni is.
Nagyon sok kedves élményem van a Dunáról. Csónakáztam, ott hűzöttem, ott tanultam meg úszni.
A túra első állomásán a szimpatizások vízre tették azokat a hajócskákat, amelyek megvásárlásával a Dunatúrát támogatták.
Ezt a kis csónakot én most útjára bocsájtom. Az, hogy eljut-e a horvát határig, ebben a WWF aktivistái sem biztosak. Arra kérnek azonban mindenkit, hogyha talál egy ilyen kis csónakot, jelezze internetes honlapukon, hogy ezáltal is felhívják a figyelmet a Dunatúrára. Pozsonyi Péter, Doborgaz, Duna Televízió.
Kirándulók gyakran találnak őzgidára. Sokan nem is gondolják, hogy egy gondoskodó, szerető simogatás milyen ártalmas lehet a vadon élő állatoknak. Évente 40-50 állatkölyök kerül be a Szegedi Vadasparkba, mert az emberek azt hiszik, anyjuk elhagyta őket.
Márciusban kisrókákat és borzokat, később madárfiókákat, májusban őzgidákat visznek be leginkább az emberek a vadasparkokba. A látszólag magányos kis állat mamája mindig a közelben van, de ha megérzi az emberi érintés szagát, csemetéjét magára hagyja.
Ha a kis állat talál valaki, arra kérem, hogy ne simogassa, ne nyúljon hozzá, az anyja vissza fog menni érte, csak ha tényleg biztosak vagyunk benne, hogy az anyja nem fog visszamenni, tehát a kis kertben van bent, vagy bármi baleset ért az anyát, akkor kell behozni.
A Szegedi Vadaspark mentőközpontjában három kis őzet gondoznak. Manó 4-5 napos korában került ide, miután egy traktor eltörte a lábát.
Nem akarta elfogadni a általunk felén a cumit, hanem egyszerűen inkább éjségsztrájkolt, és láttad, hogy ilyen fog halni a kicsi, ezért megpróbálkoztunk a végszükség esetén a kecskemamával, a pótmamával, és hát úgy néz ki, hogy őt elfogadta.
Ez egyedülálló a vadaspark életében, hiszen őzgidát eddig még nem sikerült más fajhoz tartozó nősténnyel felneveltetni. Ebben az esetben viszont olyan állatokról van szó, amelyek tejének összetétele nem sokban különbözik egymástól. Miután felcseperedtek, az őzeket szabadon engedik a park területén.
Nem mindennapi látvány fogadja a keszthelyi öbölbe érkezőket, ugyanis a móló környékén sétálgat egy kölyök gólya. Hannát egy ideig a fenékpusztai madármentő állomáson tartották, és mivel képes az önellátása, elengedték. Azóta számos állampolgári bejelentést kaptak arról, hogy a madár élelemért rátámad a járókelőkre.
Hanna tavaly Németországban született. Afrika felé tartva kitérődtett Magyarországra, és végül itt ragadt a Balaton környékén. A madarat eddig valószínűleg emberek nevelték, ezért nem fél a járókelőktől. A fenékpusztai madármentő állomásra több bejelentés is érkezett arról, hogy Hanna zaklatja a strandon sétáló turistákat.
Elkezdték a horgászok etetni, és hát ez volt a legnagyobb gond. Ugye, ha eteti az ember, akkor persze, hogy odaszokik a területre, és ha nem kap elég kaját, könnyen szerezhető kaját, akkor persze, hogy elkezdi csípkedni az embereket. Egyszerűen békén kéne hagyni a madarat.
A keszthelyi parton Hanna láthatóan jól érzi magát, hiszen minden látogató felfigyel rá, és egyelőre rendszeresen etetik. Ezzel azonban nem tesznek jót neki, hiszen leszoktatják a táplálék keresésről, vagyis kiszolgáltatottá teszik az emberi törődésnek.
Ez volt a híradó pünköst hétfőn este. Legfontosabb híreink következnek még egyszer, röviden. Harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Sajón. A folyamatos esőzések miatt újabb árhullám vonul le a Tiszán. Montenegró a nemzetközi közösség elismerését kéri önállóságához. Szerbia is parlamenti határozatban deklarálta a szuverenitását. Pünkösdi királyt választottak ópusztaszeren. Budapesten két nap alatt 5000-en látták Tiziano titokzatos festményét. Legfrissebb híreinket és a híradót megtalálják az interneten is a www.dunatv.hu címen. Híradóval legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!
Jó estét kívánok! Holnap bajnokavatásra kerülhet sor Pakson, hiszen a férfi kosárlabda bajnokság 3 győzelemig tartó rájátszásos döntőjében az atomerőmű 2-0-ra vezet az Alba Komp ellen. Krisz Monró legutóbb 41 pontot dobott, de Zsoldos András vezetőedző nem az ünneplésre, hanem a mérkőzésre készült csapatával.
Krisz Monró játéka talán egyedül edzőjét nem lepte meg a bajnoki döntő második meccsén. 41 pontot dobott, amivel idegenben nyert az atom.
Mutott már egyszer-egyszer ilyen teljesítményt. Ő egy olyan játékos, aki nagyon profi hozzáállású és nagyon akar nyerni.
És persze az egész csapat, hiszen kedden már a bajnoki ünneplésre készülhetnek Pakson.
Mi a mérkőzésre készülünk. Tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. ott van a szemünk előtt a utolsó ilyen szituáció, amikor a körmendelen 2-0-ra vezettünk, majd az első félidőben 20 pontos előnyre tettünk szert, és a másik félidő vége nagyon nehéz volt. Szeretnénk, hogyha ha nem állítanánk magunkat még egyszer ilyen nehéz helyzet elé, elég nehéz helyzet az, ami elé a Albakon csapat állít minket.
Idén 20. alkalommal rendezték meg Európa legnagyobb offroad fesztiválját Somogybabotban. A mostoha időjárás ellenére több ezren voltak kíváncsiak a jubileumi rendezvényre.
Európa legnagyobb terepjáros fesztiválján csupán az időjárás nem volt kegyes sem a résztvevőkhöz, sem a közönséghez. A versenyek első napján szinte megállás nélkül zuhogott az eső. A Somogybabodi offroad fesztivál programjai a jubileumi évfordulóra épültek. A háromnapos fergeteges kaszkadőrelemeket is felvonultató megmérettetésen többek között quadkalantúrára, éjszakai trofira, triálfutamokra nevezhettek a résztvevők. A mostoha időjárás ellenére idén több száz versenyző és több ezer látogató volt kíváncsi a futamokra. A versenyzők között évről évre egyre gyakrabban látni a gyengébb nem képviselőit. Vannak, akik sofőrként indulnak, többen viszont a navigátor szerepét vállalják magukra. A 20. Somogybabodi Offroad Fesztiválra nem csak hazánkból, de Európa számos országából érkeztek versenyzők.
A címvédő Nadal túljutott Leighton Hewitton. Az ausztrál elleni 3-1-es győzelem már negyed döntőt ért a Roland Garroson a spanyolnak, akinek a papírforma alapján csak a döntőben a svájci Federer ellen kellene megizzadnia. Egy svájci a nőknél is esélyes a döntőre, még akkor is, ha Martina Hingis csak 2 nap alatt tudta legyőzni legutóbbi ellenfelét.
Az egykori női világelső még mindig csak 25 éves, így furcsa azt mondani, hogy hosszú kihagyás után tért vissza többek között a párizsi salakra, de a 3 év szünet az valóban nagy idő. Hingis az év első Grand Slam tornája már visszazökkent abba a világba, amelyet kénytelen volt otthagyni kis időre, de az igazi megmérettetést a Roland Garros jelenti számára. A 12. kiemelt Raymond Ondruskova és Lisiak könnyű elintézése után az izraeli Pirrel 2 napig küszködött, hiszen az első szett megnyerése majd a második elvesztése után vasárnap sötétetés miatt le kellett vonulniuk a pályáról. Hétfőn azonban a rutinos Hingis hamar elintézte a dolgot, és immár csak a Clijsters elleni negyed döntőre koncentrálhat. A férfiaknál nem a sötétedés, hanem egy sérülés vetett véget a játéknak. A franciák diszkrét örömére a spanyol Martin kénytelen volt feladni a Benneteau elleni találkozót, így a hazaiak nem éppen szupersztárja, negyed döntőt vívhat a negyedik kiemelt horvát Ljubicic ellen.
A pénteken kezdődő labdarúgó világbajnokságra való felkészülési mérkőzések közül tegnap 2-nek is volt némi magyar vonatkozása.
Még 4 nap is elindul a labda a németországi világbajnokságon. Az utolsó gyakorló mérkőzésen a 2012-es EB-re az ukránokkal pályázó lengyelek a velünk párban lévő horvátokkal találkoztak. A fölényben játszó horvátok a szünet előtt a 30 méteres szabadrugása után majdnem vezetést szereztek. A meccset azonban Smolarek fejes góljának köszönhetően mégis Pavel János alakulata nyerte. Reméljük az EB pályázatnál más eredmény születik majd. Az angol válogatott sokkal gólgazdagabb mérkőzésen verte Jamaikát. A 11. percben Lampard kezdte a gólgyártást, majd jöttek David Beckham percei, akinek 2 beadása után is gól született. Előbb Taylor fejelt saját kapujába, majd Crouch érkezett jó ütemben. A sárga mezesek a későbbiekben sem tudtak nagyobb ellenállást kifejteni. Egy előre vágott labda után Ricketts úgy jött Owen elé, mintha rokonait fogadná, a csatár pedig megszerezte csapata 4. gólját. Ezt követően Crouch még 2-szer volt eredményes, és bár a 2 között egy büntetőt elnagyképüsködött, jó megoldás lehet Rooney pótlására.
A ma esti Dunasport elmarad, de a szokásos hétfői sportaréna nem, csak egy kicsit később kezdődik. Knézi Jenő ezúttal 20 óra 35 perckor várja önöket a bajnok Debrecen vezetőivel, játékosaival és még sok érdekességgel. A munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Apa, azért írom ezt a naplót neked, ha még élsz, megtud, milyen voltam.
Az 50-es évek. Juli Moszkvában tanul, filmrendezőnek készül.
Miről akar maga filmet csinálni?
Az emberekről, ahogy élnek most.
1953-ban Sztálin meghal. Moszkvában és Budapesten sok minden megváltozik.
Új társadalmat építünk, munkások, parasztok jönnek hozzánk. Nagyon tehetségesek, és nem tudunk mindenkinek helyet adni.
Napló szerelmeimnek. Mészáros Márta filmje Cinkóczi Zsuzsa és Jan Novicki főszereplésével ma este 8 órakor a Duna Televízió 1956 Utak, keresztutak sorozatában.
Anyu! Anyu! Anyu!
Döntsd már el, hogy gyerek akarsz lenni, vagy felnőtt.
Egy mese szép, Isten háta mögötti sziget, titkokat őrző helyekkel és emberekkel.
Tudják, hogy hamis papírokkal léptem be az országba, és azóta is más néven élek, de de facto senkinek sem ártottam.
Ám egy nap a messziről érkezett vendég felbolygatja az elrejtett sziget nyugodt életét. Most jóvá kell tennie mindent. A borostyán halász. Csütörtökön este 8 órakor a Duna televízióban.